14 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Az Európai Unió üdvözli az Egyesült Államok és Irán között bejelentett megállapodást, mely első lépést jelenthet a Hormuzi szoros megnyitása és a közel-keleti konfliktus lezárása felé, jelentette ki Kaya Kallas kül- és biztonságpolitikáért felelős EU képviselő hétfőn Luxemburgban a tagállamok külügyminisztereinek tanácskozására érkezve. Hangsúlyozta, a megállapodás megnyithatja az utat a nukleáris kérdésről és más a térség stabilitása és békéje szempontjából meghatározó ügyekről szóló tárgyalások előtt. A főképviselő megerősítette, hogy Luxemburgban a külügyminiszterek Ukrajnáról is tárgyalnak. Felhívta a figyelmet arra, hogy az elmúlt éjszaka ismét fokozódtak az orosz támadások a civilek és az UNESCO világörökségi helyszínei ellen. Mint mondta, ezek háborús bűncselekményeknek minősülnek. A főképviselő közölte azt is, hogy napirendre kerülnek a bővítési folyamattal kapcsolatos ügyek is. Megemlítette, hogy a külügyminiszterek a további témák között az ebola járvánnyal kapcsolatos kérdéseket is megvitatják. Az ország legjobbjai között vannak a Színvavölgyi Alapfokú Művészeti Iskola tanulói. Szarvason rendezték meg a 17. országos gyermek szóló táncverseny döntőjét, ahol 8 növendék jutott be az ország legjobb fiatal néptáncosai közé. A felkészülés alatt a gyerekek nem csak technikailag fejlődtek, hanem mentálisan is erősebbé, magabiztosabbá váltak. Lelkesedéssel, alázattal és kitartó munkával készültek, és mind a kötelező, mind a szabadon választott táncaikban gyönyörű teljesítmény nyújtottak, mondta Maródi Attila, a néptánc együttes vezetője. Kiváló besorolást kaptak az idegenforgalmi szempontból kiemelt jelentőségű tavak fürdőhelyei, így a Balaton, a Tisza, tó és a Velencei tó is. A fürdőzésre alkalmas folyószakaszokon kijelölt strandok 90%-a pedig jó vagy kiváló minősítést kapott. A Tisza felső folyásán található fürdővizek esetében is javuló tendencia figyelhető meg az utóbbi években, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, az Európai Unió minősítési rendszere alapján készített értékelése alapján hétfőn. Kiemelték, hogy a kijelölt természetes fürdőhelyek vízminőségét a laboratóriumok rendszeresen vizsgálják. Felhívták a figyelmet arra is, hogy fürdőzni csak kijelölt és rendszeresen ellenőrzött fürdőhelyeken biztonságos. A nyaralás és strandolás megtervezése előtt pedig érdemes tájékozódni a kijelölt fürdőhelyekről és azok aktuális vízminőségéről a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ honlapján, valamint a vármegyei kormányhivatalok tájékoztató felületein. Folyamatosan dolgozott vasárnap a piros riasztás alapján az országos jégkármérséklő rendszer. A legmagasabb kockázatú területeken összesen több mint 280 generátort indítottak el, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara hétfőn. Kiemelték, a korlátozott hatóanyagkészlet miatt a védekezés már csak piros riasztás esetén aktiválható, így a jégkárok kockázata is nagyobb. Kifejtették, az országos jégkármérséklő rendszer működésében június 3-ától új működési rend lépett életbe, eszerint a talajgenerátorokat csak a legmagasabb kockázatú riasztás esetén indítják be. Ennek oka, hogy a rendszer működéséhez szükséges támogatói megállapodás az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztériummal még nincs aláírva, ezért a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a múlt évről megmaradt Ezüst Jodit készlettel tud gazdálkodni az idei védekezési szezonban, írta a NAK közleményében.
Az időjárásról.
A fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütésre kell számítani. Szorványosan továbbra is előfordulhat zápor, zivatar. Az ismét megélénkülő nyugatias szelet olykor erős lökések kísérhetik. Délutánra 20 és 26 fok közé melegszik fel a levegő. Kedden napos idő várható és csak kis eséllyel fordulhat elő egy-egy záporzivatar. A nyugatias szél többnyire mérsékelt marad. Kedden délután 23 és 28 fok közötti hőmérséklet valószínű.
Az Európa Rádió híreit hallották.
years away, and I felt the pain of heartbreak, and I've seen the brighter days, and I break rest to heaven from my lowest place, and I have held the blessings God you give and take away. No matter what I have, your grace is enough. No matter where I am, I'm standing in your love. On the mountains I will bow my life to the one who set me there. In the valley I will lift my eyes to the one who sees me there. When I'm standing on the mountain I didn't get there on my own. When I'm walking through the valley I know I am not alone. You're God of the hills and valleys, hills and valleys. God of the hills and valleys, and I am not alone. I've watched my dreams get broken. In you I hope again. No matter what, I know I'm safe inside your hand. On the mountains I will bow my life to the one who set me there. In the valley I will lift my eyes to the one who sees me there. When I'm standing on the mountain I didn't get there on my own. When I'm walking through the valley I know I am not alone. You're God of the hills and valleys, hills and valleys. God of the hills and valleys, and I am not alone. Father, you give and take away every joy and every pain. Through it all you will remain. Over it all, Father, you give and take away every joy.
Kárpát-medencei református stúdiók közös műsora.
Köszöntöm a Kárpát-medencei református rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. 30 éves a nagydobronyi irgalmas szamaritánus református gyermekotthon.
Nálunk abban az időben Kárpátalján nem működik olyan, mint szociális intézmény. Tehát a sérült gyerek az vagy ott marad a kórházba és agonizálódik egy-egy kis ágyba, vagy elkerül pszichiátriára, ahol tudjuk, milyenek voltak akkor a körülmények állami intézet lévén, de igazából szociális intézmény nincs. És akkor derül fény arra, hogy ezeket a gyermekeket, akik így a kórházak osztályain éldegélnek rácsos ágyakba, ezeket össze kellene gyűjteni, és ezeket el kellene látni.
Ápolóképzési és életpályafejlesztési programot indít a Magyar Református Egyház Betesda Gyermekkórháza.
Akár Magyarország szinten, akár ugye a Betesda Gyermekkórházat nézve, ugye fokozott az ápolóhiány, hazánkban ugye nagyon kevés az ápoló a rendszerben, és mi leginkább ugye a Bethesda gyermekkórházra fókuszáltunk, hogy megerősítsük az ápolói, gyermekápolói hivatást.
Összefogás Kárpátaljáért.
Hihetetlen adakozókert mutatkozott az egyházunkban. Ebben látom az egyházunk jövőjét. Nehéz idők jönnek, ki kell szakadnunk abból a függőségből, hogy mindig a mások adományait költjük el, és a mások adományai alapján tervezzük a jövőnket. Van erő az egyházunkban. És ez az erő ebben a 4 év, 3 hónapos szolgálatban is megmutatkozott, és hiszem azt, hogy folytatása is lesz, mert Kárpátalja számíthat ránk, és nem csak Kárpátalja. Köszönöm szépen!
Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk!
Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Kárpátalja. Fennállásának 30. évfordulóját ünnepli Nagydobronyban az Irgalmas Szamaritánus Református Gyermekotthon. A feladatát tekintve Kárpátalján egyedülálló egyházi szociális intézményt 1995-ben egy holland segélyszervezet hozta létre azzal a céllal, hogy fogyatékkal élő lánygyermekeket lásson el. A 3 évtized alatt sok minden történt. Az otthon nem csupán árva, illetve családjukból kiemelt lánygyermekekről gondoskodik, hanem az alapítók eredeti szándékai szerint a 18. életévüket betöltött fogyatékkal élőknek is otthont ad, és 2024. szeptemberétől fiúkat is befogad, mivel az utóbbi években felszámolják az állami árvaházakat Kárpátalján. Jelenleg 170 fő él a gyermekotthonban, köztük 30 fiú. Erről Katko Andreával, az intézmény vezetőjével beszélgetünk.
A gyermekotthon tulajdonképpen ugyan a kategóriába esik, amikor elindulnak a református egyházkerület működni a rendszerváltás után, akkor kezdenek a református iskolák is, református gimnáziumok beindulni, újraélednek a gyülekezetek, elindul a hitoktatás. Valahogy ebben az egész újraéledésbe, amikor elkezdenek a külföldi kapcsolatok kialakulni, nagyon hamar érkezik Nagydobronyba egy... Először 89-ben, aztán majd a 90-es évek elején rendszeresen egy holland, több holland csapat is, és az egyik iskolaigazgató, Péter van Triel, meglátogat kórházakat. A kórházakat, amikor meglátogatják, szeretnének segíteni, és ellátogatnak gyerekkórházakba, és az Isten kegyelmébe pont egy gyerekorvosi általi kapcsolat miatt, akkor kialakul számukra az az alternatíva, az a kép, hogy ezek a gyerekek, akik sérültek, nincsenek ellátva. Nálunk abban az időben Kárpátalján nem működik olyan, mint szociális intézmény. Tehát a sérült gyerek az vagy ott marad a kórházba és agonizálódik egy-egy kis ágyba, vagy elkerül pszichiátriára, ahol tudjuk, milyenek voltak akkor a körülmények állami intézet lévén, de igazából szociális intézmény nincs. És akkor derül fény arra, hogy ezeket a gyermekeket, akik így a kórházak osztályain éldegélnek, rácsos ágyakba, ezeket össze kellene gyűjteni, és ezeket el kellene látni. Addigra már ez a holland alapítvány, a Stichting Hul Post Európa elindít egy fogyatékos otthont Nyíregyházán, Magdalénum névvel, mai napig működnek, és ennek a mintájára egy fogyatékos leány otthonnak az indulása a téma, a történet, ehhez megszerzik a szükséges engedélyeket, és elkezdődik az építkezés. 93-ban teljes mértékben már megvan az alap, és 95. december 5-én a teljes épület átadásra kerül. És innentől már nagyon rövid a történet, megindul a gyermekotthon, és 96. február 6-án az első 2 lakó, nevezetesen Barkasz Judit és Lőrinc Anita, az egyik ők Ungvári, akkor kislánya, másik Beregszenzi, bekerülnek a gyermekotthonba, és ők alszanak ott igazából először, aztán pedig Szolyváról az állami otthonban lévő gyerekeket, meg a különböző kórházakból, főleg a megyei, Munkácsi megyei gyermekkórházból a neurológián ott lévő gyermekeket hozzák be, és akkor 12 fővel már a tavasz be is indul, aztán nagyon gyorsan ez ilyen növekedni kezd ez a szám. Az első 2 lakóról annyit, hogy Barkasz Judit súlyos diagnózisokkal, izomsorvadással van már addigra diagnosztizálva, és van egy lejárati dátuma is a betegségé miatt. Most elmúlt 30 éves, jelenleg is az otthonban él. Ez Isten kegyelme. Lőrinc Anita, beregszázi születésű, sok gyerekes családból, vízfejűség diagnózissal. Róla kiderül utóbb, hogy teljesen egészséges, és jelenleg Budapesten él és dolgozik. Ezt azért mondtam el, mert a többi példa is ilyen. Amikor eljönnek a sérült gyerekek, azoknak vagy van diagnózisuk, vagy nagyon korán kapnak diagnózist. De miért sérült? Van, akinek vele született rendellenessége van, van, aki viszont csak hátrányos helyzetű, és teljesen az elhanyagolás olyan állapotában van, hogy mozgásszervi problémái is vannak sok esetben. Miért van mozgásszervi problémája egy 4 évesnek? Ezek ugye 3-4 éves gyerekek, akik így első körbe érkeznek. Nyilván, hogyha egy rácsos ágyba laknak 4-5-en, azok sem beszélni, se járni nem tanulnak meg. Hip-hop, eltelt az első néhány év, kinő 2 generáció, az egyiket kompletten be lehet iskoláztatni. Gyermek otthon kap egy ilyen kis történetet. Addig ugye el voltak otthon, a nővérek voltak az első nevelőnők, pedagógusok is már megjelentek, mert mégiscsak mindenki el tud sajátítani minimálisan írást-olvasást, de kiderült, hogy ez nem ilyen egyszerű lesz, hanem ezek iskolás gyerekek. És hogyha iskolás gyerekek, akkor ez nem sérült otthon kezdett lenni, hanem egy ilyen vegyes történet. Aztán egyre többen jöttek már szülők részéről is, szülők részéről a megkeresések, akinek ilyen fogyatékos gyerekei voltak, hogy egy idéglenes ellátást biztosítson az mellett, amit az addigi rendszer már orvosokon keresztül, vagy gyülekezeteken keresztül adtak úgynevezett talajt embereket ezekre a gyermekotthonos helyekre, de a gyermekotthon elkezdett bővülni. És egy ponton becsatlakozott az egész történetünkbe a megyei gyámhatóság. A megyei gyámhatóság az megértette, legalábbis elfogadta, hogy van egy ilyen intézmény, eleinte kicsit nehezen értették meg, meg mi is gyermekotthon is nehezen értette meg, hogy előbb-utóbb át kell állni egy klasszikus gyermekotthonnál. Azért használom jó magam is sokszor ezt a szót, mert ez egy nagyon nagy átalakulás, csak olyan lassan történt az első 20 év után, hogy nem vettük észre, hogy mi már egy klasszikus gyermekotthon vagyunk. Jelenleg úgy is funkcionálunk, hogy gyereket hoznak az utcáról, helyekről, mi magunk megyünk helyszínre, akár hogyha kriminológiai bűncselekmény történik, tehát teljesen klasszikus módon működünk. Azelőtt viszont valóban egy ilyen sérült otthonként működött minden. Aztán több korszakot meg lehet különböztetni az otthon életében, ahogy több generáció, most a 9. generáció növi ki magát. Ez azt jelenti, hogy egy generáció az általában 2-2,5-3 évet ölel fel, attól függően hányan kezdik az első osztályt, ugye most már az oktatásra vagyunk inkább kihegyezve, de folyamatosan a sérülteket is visszük magunkkal. Most 4 fő funkciót látunk el, hogyha mostanról kell beszéljünk, ahhoz képest, hogy egy 40 fős sérült leány otthon indul 96-ba. Jelenleg egy Kárpátia legnagyobb gyermek otthona vagyunk, ami 4 fő funkciót lát el. Az első a rászoruló gyerekek ellátása, tehát az árva gyerekek ellátása, egészségügyi, oktatási, nevelési, lelki ellátása. A második a kamaszok rehabilitálása, ami az egyik legnehezebb és legösszetettebb probléma. Van gyerek, aki idősebb korba, tehát 12-13 éves korba kerül be, az már egy teljesen másik ellátást igényel, mint egy kisebb gyerek. Ott nagyon fontos egy alapot, egy szocializálódást bennük kialakítani, ami sokkal nehezebb nyilván mint egy kisgyereknél, mert már neki egy kiforrott, nagyjából kiforrott karaktere van. A másik dolog, ami nagyon nehéz, sok esetben ők traumatizáltak. Minden gyerekünkről elmondjuk, hogy trauma túlélői vagy elszenvedői lévén nem családba élnek, de a kamaszoknál ez a trauma ez általában halmozódik, vagy hatványozódik. És mivel sok a bűncselekmény áldozata, ez egy másik külön kategóriát igényel, ugye, akik valamilyen sérülést, lelki sérülést, meg testi sérülést is éltek át. A harmadik az utógondozás. Egyedülállóként sikerült egy utógondozó otthont létrehozni, nem úgy képzeljük el, mint egy külön intézmény, de az intézményen belül felnövekedő nemzedéknek van lehetősége egy kiugrási pontra. 18 évesen nem kell elhagyni az intézményt, addig maradhatnak, ameddig biztonságos hátteret, úgynevezett élhető körülményt nem találnak, vagy mi nem találunk a számukra. Legyen az adott esetben egy fiatal érettségizett, aki szeretne tovább tanulni. A kollégium az általában adott, viszont valahová haza kell menni. Valakinek ezt finanszírozni kell, ott kell lenni a háttérbe, és az utógondozás ez nagyon fontos, mert azáltal, hogy nem csak az iskolát fejezi be nálunk, hanem fiatal felnőttként is van egy biztos háttere, ez iszonyatosan sok erőt ad nekik, és akkor már diplomával a kezükbe, vagy szakmával a kezükbe, vagy valamiféle elképzeléssel a kezükbe tudnak tovább lépni. Általában ezek a legrövidebb korszakok, mert azért 21-23 évesen, max. 25 évesen azért ők tovább lépnek, de néha ez a 4-5 év, ez a legfontosabb az életükbe. Meg egyébként sem hisszük, hogy 18 évesen egy leánygyermeket, ugye a leánygyerekekről beszélünk, mert leány otthonként indultunk, ezeket a leánygyermekeket csak úgy ki lehet tenni az utcára, ez elképzelhetetlen. A negyedik pedig a sérültek. Az a kontingens, aki megérkezik 30 évvel ezelőtt, vagy a 30 év alatt, és felnőtté válik, nekik az ő számukra egyáltalán nincsen lehetőség kilépni. Ezért is van egy szeretet otthon része magának a gyermek otthonnak, mivel elképzelhetetlen, ők önmagukat ellátni nem tudják, tehát ellátásra szorulnak, gondoskodásra szorulnak, viszont biztonságos helyen élnek, számukra ismerős helyen, és ezáltal az életminőségüket valamelyest tudjuk javítani, mindaddig a pontig, ameddig az úr azt mondja, hogy eddig tartott a történet, de hála az Istennek ez is nagyon jól működik.
A háború teljesen új helyzetet hozott, eddig se volt egyszerű a szolgálat, de hirtelen más helyzetben találtátok magatokat, megjelentek. Arányában véve nagyon sokan, akik ugyanígy nálatok lettek elhelyezve.
Igen, a háborúból mi a szociális helyzetnek a romlását és a gazdasági helyzetnek a romlásának a következményeit éljük meg. Amikor kitört a háború, persze nyilván nekünk is volt lehetőségünk evakuálni, de ezt nem kellett, hála az úrnak megtegyük. Viszont azt megértettük, hogy változni fog minden. Mindenki megértette. Akkor kértük ismerőseinket, vagy kértünk lehetőséget arra, hogy nem igazán tudnánk bevállalni háborús területről gyereket, de viszont ha szükség van ránk Kárpátalján, akkor kicsit szabadabban tudunk felvállalni gyereket, vagy többet tudunk elhozni. Nem is kellett háborús területről gyereket elvállalnunk. Van Kárpátalján annyi, hogy rengeteg. És 24-ben folyamatosan érkeztek. Tehát a 70 fő 80-nal, 76-tól 80-ig kezdtük a háborút, aztán már valahogy nagyon hamar 100 lett, aztán lett úgy már 110 is, és 24. szeptember 18-án egy átlagos napot írunk, elindultunk három kislányért Perecsenybe, súlyos alkoholista szülők vannak, két kislány sérült, és a gyámhatóság elvette a szülőktől, mi meg elmentük értük, és visszafelé az úton elkezdtek telefonálni, hogy egyik gyámhatóság, másik bátyúba, megye internátusba van gyerekük, hozzuk már át, mert ott nem maradhatnak. Hát gondoltuk, hogy tipikus történet, ugye ott határidők vannak, hogy meddig maradhat egy gyerek állam internátusba. Aztán másik gyámhatóság is telefonált, kezdett egy kicsit furi lenni, amire hazaérünk, és telefonál a következő gyámhatóság, hogy vannak ott gyerekeik, hozzuk már el azt is. Mondom, rendben, de az kisfiú, tudtuk, hogy kisfiú, mert a lány testvérei nálunk voltak, és azelőtt, hogy egy héttel hoztuk el a kislányt Rahóról, meg a kisfiúkat is, csak mivel mi lány otthon vagyunk, nekünk nem volt lehetőségünk soha a fiúkat befogadni, ezért a két a kisfiút azt átvittük, mindig ez így működött, átvittük bátyúba, és kislányokat behoztuk, és mondtuk, hogy két kisfiú, nem baj, ezeket most el kell hozni. Egyszerű ember, beültünk tovább, kitettük a Perecsenyi három kislányt az otthonba, és mondtuk, menjünk bátyúba, hozunk egy gyereket, de van két kisfiú. Senki, nagyon kedves testvéreink vannak, nevelőnénik. Nem. De, ez két kisfiú, nem, csak vicceltek. Elmentünk bátyúba, elhoztuk a... Közben kiderült, hogy bezárták az internátust, így keddestéről szerda reggelre, bepakoltuk az ott maradt gyerekeket, meg a dokumentumaikat, és hazahoztuk a két kisfiút.
Az első fecskék, ha jól értem.
Igen, egész kettő meg három évesek voltak, és néztük őket, ők meg bennünket. Még valaki így se hitt el, gyakran le vannak borotválva a gyerekek kopaszra a fejtetű miatt, úgyhogy bár lehet kislány is, vagy akár lehet kislány is. Van egy olyan profilaktikai fürdetés, minden érkezőnek. Bizony elmentek a nevelőnék megnézni, hogy biztosan kisfiú-e, de kisfiú volt mind a kettő. Hová tegyük? Ott voltak a lánytestvéreik, volt még szobánk, hát akkor elalszanak a lányokkal, hát valami csak lesz. És akkor itt ütött be a káosz, mert nem a két kisfiú miatt, amúgy tök aranyosak, meg nem volt velük semmi gond. Először nem volt ruhánk se. Lányruhánk van, fél falut simán felöltöztetjük, csak azt a kisfiúsat nem, de volt ilyen unisex pizsamánk, meg ilyen rózsaszín papucskánk, abba eljártak, másnap meg elmentünk fiús ruhát vásárolni, de a nevelőnök is hoztak otthonról, szóval nem meg volt oldva 24 órá alatt a kisfiúknak a kisfiú ruhája. Érdekes volt ez, biztos.
Már a hány kisfiú van?
Most? 30. De azóta már eltelt, ez 24-et, és akkor mondom, hogy jön a krak. Miután Kárpátalja szerte, ugye elindult az info, hogy most nem funkcionál a megyei internátus, az összes létező gyereket, ami a közben kerül az utcára, az nálunk áll meg. És mivel a gyermekellátásban a szeptemberi hónap, augusztus-szeptemberi, meg a májusi hónap az általában nehezebb, szeptemberben, ahogy kezdődik a tél, ahol vannak ilyen problémásabb helyzetű családok, és azoknak a gyerekeit igyekszik a gyámhatóság begyűjteni a tél közelettével. Ugyanez van nyáron is. Ha valaki ilyen bentlakásos iskolában van, és nem tud hová hazamenni, azokat is ilyenkor igyekszenek elhelyezni. Igyekeznek jobban elhelyezni. Ezek a nyilvántartott gyerekek. És szeptembertől novemberig egy ilyen jó bő másfél hónap alatt 41 gyerek érkezik. Fiú-lány.
Az elmúlt percekben Katkó Andreával, a nagydobronyi irgalmas szamaritánus református gyermekotthon vezetőjével beszélgettünk.
You take what is and you make it beautiful. When love floods in, we're restored forevermore. With breath that brings the dead to life, with words that dark with light, only by the blood are we set free. With mercy strong to carry shame and nail it to a tree, you alone hold the power to redeem. No guilt competes with it. Rejoice, O child of God, lift your eyes to see, with every morning light, again we are redeemed. Rejoice, O child of God.
Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
Az anyaország. Átfogó országos jelentőségű ápolóképzési és életpályafejlesztési programot indít a Magyar Református Egyház Betesda Gyermekkórháza. A három pillére épülő kezdeményezés a modern szimulációs oktatás, a digitális tananyagfejlesztés, valamint az ösztöndíj és rezidens programok megerősítésével szeretné emelni a gyermekápolás szakmai színvonalát és biztosítani a hosszú távú szakdolgozói utánpótlást. Simon Viktor oktatási koordinátor mondása szerint a Betesda Gyermekkórházban már működő európai színvonalú Skill Labor továbbfejlesztése kulcsfontosságú eleme a programnak. Balázs Alexandra a riporter.
Akár Magyarország szinten, akár ugye a Betesda Gyermekkórházat nézve, ugye fokozott az ápolóhiány, hazánkban ugye nagyon kevés az ápoló a rendszerben, és mi leginkább ugye a Betesda Gyermekkórházra fókuszáltunk, hogy megerősítsük az ápolói, gyermekápolói hivatást, és ugye egy stabil bázisként tudjunk működni, és nyilván a mi részünkre is kitermeljük a megfelelő munkaerőt, illetve hogy legyenek a rendszerben olyan ápolók, akik ugye el tudják majd látni a betegeket a jövőben.
Tehát magyarán a kezdeményezésnek a célja a gyermekápolás minőségének a javítása, a képzés, a gyakorlati képzés megerősítése, valamint a hosszú távú szakdolgozói utánpótlás biztosítása. A gyakorlati képzést azt miért kell erősíteni?
Hát ugye a gyakorlati képzés azért kell erősítenünk, mert sok képzés leginkább elméletre alapoz, elméleti tudást alapoz, mint az egyetemen, mind ugye a középszintű oktatásban is, és mi nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy az elméleti tudás mellett egy gyakorlati tudást is szerezzenek, és a projektnek az egyik kulcseleme ugye a Skill Labornak, meg annak a továbbfejlesztése, ami ugye jelenleg is már működik kórházunkban, és igazából ezt szeretnénk továbbfejleszteni akár szimulációs környezettel is.
Hogyha a hallgatókat nézzük, akik majd kikerülnek a nagybetűs életbe, ők egyébként tisztában vannak azzal, hogy mi vár rájuk? Vagy lehet, hogy pont ezért sok a pálya elhagyó, mert rájönnek, hogy ez mégsem az ő terepük?
Ez is egy olyan probléma, amit ugye nyilván próbálunk kiküszöbölni, mert szerintem amúgy sok fiatal, mint akár személyes példaként is, én is, mint diplomás ápoló korábban, én sem tudtam 100%-ig azt, hogy mi fog rám várni, amikor a beteg ágy mellé kerülök, és mi pontosan ebbe az irányba próbáljuk terelni azokat a tanulókat, hallgatókat, akik a kórházunkban jönnek gyakorlatra, hogy az elmélet tudás mellett egy olyan tudást szereznek gyakorlatban, ami valós környezetben, és hogy minél szélesebb körben megismerik akár a kórházat, akár az ellátórendszert, hogy egy megfelelő képet kapjanak, és olyan minőségű szakdolgozókat tudjunk, hát úgymond a piacra bocsájtani, akik megfelelő szakmai és manuális képességekkel rendelkeznek.
Ha jól tudom, akkor a programnak három pillére van, és ezek egymásra épülnek. Hogyan kell ezt elképzelnünk?
Igen, ez egy három pillérből épülő projekt, és az első része ugye az a Skill Labornak a fejlesztése. Ugye a Skill Labor rendszer az már nálunk több éve fut, jelenleg most ugye egy nagyobb beruházás keretében új eszközöket fogunk kapni, amikkel ugye tudjuk emelni a gyakorlati oktatásnak úgymond a színvonalát, és szeretnénk abba az irányba eltolódni, hogy szimulációs környezetet tudjunk teremteni, ahol élethűen be tudjuk mutatni az adott invazív és non-invazív technikákat, illetve ugye az a legnagyobb előnye ennek a szimulációs környezetnek, hogy ugye hibákból tudnak tanulni, és ugye mielőtt oda kerülnek, és valós betegeket kell ellátni, ugye előtte már tudják gyakorolni akár egy injekciózást, akár egy vérvételt, amik minden nap egy ápolónak a munkáját képzi ezeket a folyamatokat. Ugye a második pillére a magának a projektnek készségfejlesztés, egy digitális tananyag csomagot szeretnénk létrehozni, amelyet ugye szélesebb körben mind a tanulóknak, mind a hallgatóknak elérhetővé tennénk. Itt nem csak a manuális skillekre fókuszálnánk, hanem különböző kommunikációs tapasztalatokra, amelyek nagyon fontosak, mint például az, hogy a stressz helyzetben hogyan tudnak csapatmunkában dolgozni, hogyan tudnak a szülőkkel kommunikálni, illetve hogy ugye egy megfelelő asszertív kommunikáció is legyen mind a dolgozók, mind ugye a szülők felé. Illetve akkor ugye a harmadik pillére, ez maga ugye a rezidens ápolói program, ami már több éve megy kórházunkba. Folyamatosan ennek ugye egy továbbfejlesztése, illetve ezt beleintegráljuk egy olyan projektbe, hogy ösztöndíjat is kapnak azok az ápolók, akik ugye a diplomás gyermekápoló programban részt vesznek, hogy a Károli Gáspár Református Egyetemen tanulnak, és mellette a Betesda Gyermekkórházban dolgoznak, és bizonyos tanulmányátlag fölötti eredményük van, akkor ők ilyen anyagi megbecsülés formájában is érezhetik ezt. És ez nagyon fontos, hogy közösségi megtartó erő is legyen, hogy kiszámítható fejlődési utat mutassunk nekik, és hogy kórházunkat válasszák.
Ugye itt mondta, hogy elindulnak a digitális tananyagok és országos továbbképzés. Ez hogyan valósul meg? Van a Betesdának egy akadémiája, és annak a keretében fog ez majd elindulni?
Igen, igen, van ugye a Kórháznak a Bethesda Akadémia nevű platform, és ugye azon keresztül, illetve nem csak online, hanem rendes részvétellel is részt tudnak venni különböző képzéseken, amelyek segítenek abban, hogy a tudásuk emelkedjen.
Eszközbeszerzésekről is van szó. Na most ezek tényleg olyanok, amelyeken úgy tudnak gyakorolni azok az egyetemről kikerült emberek, vagy éppen egyetemisták, hogy nem élő emberen kell, például élő csecsemőn. És ez nagyon fontos, úgy gondolom, hogy ne ők legyenek a próbababák.
Igen, igen, ezt nagyon fontosnak tartjuk mi is. Ugye jelenleg a Skill Laborunkban már van egy szimulációs eszköz, az egy hasonló, mint ez a nevezett SimBaby, az egy felnőtt méretű, ugyanúgy egy szimulátor, amelyet jelenleg is ugye használunk oktatási célra, illetve ugye most az új beruházással egy csecsemő baba is jön, ugyanúgy nagyon sok olyan paraméter tudnak rajta mérni, amit ugye a mindennapos ellátásban önállóan ápolói kompetenciák megfelelően tudnak alkalmazni, és ugye ezeket az invazív beavatkozásokat, amik esetlegesen fájdalommal járnának, ugye a betegnek ezeket meg tudják megfelelően tanulni, és később, amikor oda kerülnek a betegágy mellé, akkor egy nagyobb magabiztosság, egy nagyobb fontossággal fogják tudni elvégezni ezeket.
A digitális tananyagnál mik lesznek? Tehát mi az, ami mondjuk pluszt vagy többet jelent?
Tervezünk szöveges formában is tananyagokat csinálni, illetve videókat is, amik akár szimulációra, akár egy beavatkozásnak a lépéseit, a szakszerű kivitelezését, vagy akár egy betegátadást, egy kommunikációs folyamatot tud szemléltetni, és ezeket otthonról meg tudják tekinteni, akár egy teszt formájában számon tudjuk utána kérni tőlük, és ez mindenképp egy visszamérhető folyamat lesz nekünk, de ugye leginkább ilyen e-bookhoz, ilyen e-learning felületet tervezünk létrehozni, illetve a videókat.
Itt elsősorban egyébként azokat szeretné a Bethesda Gyermekkórház megcélozni, akik jelenleg tanulnak a rendszerben?
Jelenleg azokat célozunk már, akik már ugye az oktatási rendszerben ugye részt vesznek, de ugye a későbbiekben nyilván egy pályaorientációs folyamatot is szeretnénk, hogy ugye több ember válaszol az egészségügyet, szóval tervezünk akár olyan tartalmakat is gyártani, edukatívak, és ezzel motiváljuk a leendő egészségügyi szakdolgozókat, hogy válaszolják ezt a pályát.
Van egy létszám, ami meghatározott, hogy mennyien vehetnek részt benne, vagy ez folyamatosan változik majd?
Itt ugye a tananyag részre, itt nincs egy konkrét létszám, ingyenesen hozzáférhető felület lesz, és igazából bárki, akit ugye ez érdekli, ez hozzá fog tudni ehhez férni ezekhez az anyagokhoz.
És az ösztöndíj és rezidens program, ugye a pályakezdők támogatására, az hogyan képzelhető majd el?
Igen, ugye az ösztöndíj program az úgy lesz, hogy akik ugye a Kárligás Református Egyetemen tanulnak, és mellette a Bethesda Gyermekkórházban dolgoznak, azok tudnak pályázni rá. Támogatni szeretnénk azt, hogy minél többen a kórházunkat választják, és hogy megbecsülést érezzék, hogy egy támogató közösség. Valamint ugye a rezidens diplomás ápolói program meg azért nagyon fontos, mert magában a diplomás ápoló képzésben nem esik túl nagy hangsúly magára a gyermekápolásra, illetve ezekre a folyamatokra, és sok diplomás ápoló végzése után még nem tudja egyértelműen, hogy milyen irányba is szeretne tovább menni, és nekik kínál ez egy nagyon jó lehetőséget, hogy egy 2 éves rendszerben, egy forgórendszerben megismerik a kórházat, minden osztályt, és akkor 2-3 hónapokat töltenek az osztályon. Kicsit hasonlít a orvosoknál is magára a rezidens programra, és akkor utána tudnak választani olyan területet, ami számukra megfelelő.
Elindult már a program?
Igen, ez ugye most innentől fog elindulni, ugye a rezidens program az már indult, és akkor erre csatlakozik majd rá ugye ez.
Meddig tart?
Jelenleg ugye ez a programkérés ugye 2 évre szól, de jövőben tervezünk még olyan programokat indítani, amik esetleg ugye ezeket továbbfejleszti, elősegíti.
Miért jó ápolónak menni? Miért válassza valaki az ápolói munkát? Mert hogy nagyon nagy szükség van rájuk, és itt én úgy gondolom, hogy amikor az egészségügyről beszélünk, akkor nem szabad csak az orvosokra gondolni, hanem azokra, az ápolókra, nővérekre, akik ott vannak és segítik az orvosoknak a munkáját, és természetesen bennünket is, betegeket is.
Igen, ez nagyon fontos szerintem is, hogy nem csak az orvosiakat, hanem a többi egészségügyi szakdolgozót is ugye motiváljuk a pályára, és nagyon fontos az, hogy jelenleg is egy nagy fokú ápolóhiánnyal küzdünk Magyarország szinten, de ugye az ápoló létnek ugye megvan ugyanúgy a szépsége, ugye ez egy hivatásnak tekinthető szakma. Úgy gondolom, hogy ez mindig egy olyan munka, amiben folyamatos kihívásokat, folyamatos tanulást, tényleg egy ilyen lifelong learning jellemzi ezt a szakmát, és nagyon fontos az, hogy egy rugalmasság, csapatmunk, közös gondolkodás legyen az ápolók között.
Átfogó országos jelentőségű ápolóképzési és életpályafejlesztési programot indít a Magyar Református Egyház Betesda Gyermekkórháza. Erről készült összeállításunkat hallhatták.
Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Erdély. Május 18-án megérkezett a 22. segélyszállítmány Kárpátaljára, amelyet az Erdélyi Református Egyházkerület külügyi és diakóniai ügyosztálya finanszírozott a beérkező adományokból. Az egyházkerület még 2022. februárjában hirdette meg a gyűjtést, azóta töretlenül a kárpátaljaiak mellett állnak segítségükkel. A kezdetekről, illetve a segélyfolyamatról beszélgettünk Kis Tiborral, az Erdélyi Református Egyházkerület külügyi és diakóniai ügyosztályának előadó tanácsosával, a riporter Pilbák Kincső.
Köszöntöm Kis Tibort, az Erdélyi Református Egyházkerület külügyi és diakóniai ügyosztályának előadó tanácsosát. Májusban megérkezett Kárpátaljára a 22. segélyszállítmány. Az Erdélyi Református Egyházkerület még 2022. februárjában indította el ezt a gyűjtést. Milyen volt a kezdet?
Békesség Istentől! Köszöntöm a kedves hallgatókat. Május 18-án érkezett meg az utolsó szállítmányunk. 2022. februárjában már elkezdtük ezt az együttműködést. 2021-ben a világjárvány vége fele járván, akkor még nem tudtuk, hogy vége lesz. Olyan anyagi megterhelések érték az egyházunkat is, mint amúgy bármilyen más szervezetet és egyéni családot is a világjárvány következtében, hogy az akkori igazgató tanács olyan összevonásokat eszközölt ki, amelyeknek az indítatása gazdasági volt, azaz, hogy pénz szabaduljon fel, és ilyen formán, amikor az akkori diakóniai missziói tanácsos nyugdíjba ment, nem alkalmazott újat az igazgató tanács, hanem Reám, aki addig a külügyi kapcsolatokért voltam felelős, rám hárított azt a felelősséget, hogy átvegyem ezt a valamikor egykor két ügyosztályt. Sokan tudják a kedves hallgatók közül, hogy 2009-ben történt meg a Kárpát-medencei Magyar Református Egyház, azaz a Történelmi Magyar Református Egyházak Egyesülése. Azt már kevesebben tudhatják, hogy ennek az egyesülésnek az előmunkálatai már 2004-ben elkezdődtek, és 2004 óta jelen voltam ebben. Ez adta számomra azt a lehetőséget, hogy a 10 Kárpát-medencei Református Egyház kerület közül a kárpátaljaival is már 2004 óta kapcsolatban állok. Hát rendszeresen találkoztam a beregszászi lelkésszel, aki épp úgy, mint én, az operatív testület tagja volt, és rendszeresen találkozhattam a Kárpátaljai Református Egyház jelenlegi püspökével, Zán Fábián Sándor püspök úrral. És ezért már tudtuk, sejtettük, hogy valami történni fog. Nem ért egészen váratlanul az, hogy 2022. február 24-én Oroszország megtámadta Ukrajnát. Ez várható volt azok számára, akik benne éltek, és azok számára, akiket az ott élők részletesebben tájékoztattak a történésekről. Úgyhogy amikor a körlevelet, a gyűjtésre felszólító körlevelet megírtuk, akkor ennek már megvoltak azok az előzményei, amelyek lehetővé tették azt, hogy nem teljesen a nulláról indultunk.
Ezóta ugye 22 szállítmány érkezett oda Kárpátaljára. Ezek a szállítmányok miket tartalmaztak, mikre volt szükség, illetve ezek a támogatások milyen csoportokat érintenek?
A 22 szállítmány nem feltétlenül úgy kell elképzelni, hogy ez 22 teherautó, ami kiment, hanem 22 alkalommal tudtuk támogatni a kárpátaljai és a nem csak rászorulókat. Volt olyan eset is, hogy a nagyberegi iskola számára vásároltunk egy ingatlant, közvetlenül az iskolával szemközti telken, és ennek a célja az volt, hogy egy adott pillanatban az ukrán törvények nem engedték egy iskolának a működtetését, csak abban az esetben, hogyha rendelkezik bombabiztos menhellyel. És területük se volt, helyük se volt, ahova ezt felépítsék, és akkor abban egyeztünk meg, hogy Erdély megvásárolja. Ismét hangsúlyozom, és ezt még sokszor fogom hangsúlyozni, a gyülekezeti tagjaink adományából megvásárolja azt a telket, ami számukra megfelelő volt, és a Magyar Református Szeretetszolgálat meg segíteni fog a menhely felépítésében. Na, ilyen is volt, olyan is volt, bár ez is teherautó, hogy a volt kárpátaljai főgondnok Nagy Béla vezette diakóniai szolgálat, és az általa működtetett pékség elmondta nekünk, hogy kifogytak a konyhasóból. Elsősorban természetesen, mert mindig az volt az elvem, hogy pártoljuk a hazai ipart ebben a munkában is. Elsősorban Parajdhoz fordultunk, de Parajdon sajnos nem tudtak segíteni első alkalommal, amikor 10 tonnát vittünk, és átirányítottak Dézsaknára. Az első sószállítmányunk Dézsaknáról ment, és most a közelmúltban, amikor ismét sót kértek, felhívtam Parajdot, és még mielőtt a sajtóban megjelent volna ez a szomorú hír Parajddal kapcsolatosan, én már megtudtam, mert aznap öntötte el a víz a bányát. A parajdi kapcsolattartó személy azt mondta, hogy a parajdi sóbánya történelem. Úgyhogy megint Dézsaknához fordultunk, és ez alkalommal is 10 tonnát szerettünk volna vinni, de az a fuvarozó, akivel az első perctől kezdve együtt dolgozunk, azt mondta, hogy az autó amúgy is 20 tonnás, és a szállítási költség ugyanannyi. Akkor küldjünk annyit, amennyit el tud vinni az autó, és így lett ebből 20 tonna. A többi szállítmány, meg túlnyomó részt a Kárpátaljai Keresztény Diakóniai és Jótékonysági Szolgálat által működtetett otthoni beteg és idős gondozó szolgálat szükségleteit elégíti ki, többnyire felnőtt pelenkákból áll, különböző méretű felnőtt pelenkákból áll, nagyon jó minőségű pelenkák, Olaszországból hozza az a cég, sajnos nem mondhatom a nevét, de az ő érdemüket és az ő segítségüket is messze menően szeretném dicsérni, hangsúlyozni és kiemelni, mert ők is, úgy ahogy a fuvarozó is, teljesen önköltségi alapon biztosítják számunkra ezeket a szükségleteket. És akkor kiemelném, ez már nem reklám, mert egyházkerületünk vezetőségének egyik kiemelkedő világi személye, a segesvári gyógyszertárát, Veres Zsombor testvérünknek, aki mindig, amikor komolyabb orvosi műszerekre vagy orvosi kellékekre van szükség, akkor ő biztosítja ezt számunkra. Tehát többnyire gyógyszerek, mosószerek, felnőtt pelenkák, lepedők, nedves törlőkendők, gumikesztyűk, eleinte vittünk vércukorszintmérő szerkentjüket, utána meg ezt rendszeresen kérik a tesztcsíkokat, amelyek szükségesek ahhoz, mert fogyóeszköz, hogy a vércukorszintet a betegeknél mérni tudják. Akkor egy esetben a kárpátaljai püspök úr indította el ezt a projektet, hogy felszerelje azokat a lelkipásztori hivatalokat egy ilyen áramszünetmentesítő berendezéssel. Mi is egy kétgyermekes lelkész családnak a parókiáját felszereltük ezzel. Mikor mondom, hogy mi, akkor megint gondolok az ügyosztályra és a gyülekezetünk tagjaira. Akkor áramfejlesztőket is vittünk, mert rengeteg áramszünet volt egy bizonyos időszakban. Ennek a hihetetlen nagy adakozásnak, amiről nem akarom elpaposkodni vagy eldramatizálni, de én mindig úgy érzem, hogy az özvegy asszonyaink két filléreből begyűlt adakozásnak az eredménye volt az, hogy 22 alkalommal az utolsó szállítmányunk 60 ezer lejbe került. Tehát ez egy óriási nagy összeg, hogyha egy magánember a saját zsebét nézi. És mégis erre képesek voltunk, amiatt, hogy gyülekezeti tagjaink összeálltak és adakoztak. És akkor itt köszönetet mondanék az egyházmegyéknek, mert a körlevelet az egyházmegyéknek küldjük ki, hogy továbbították a lelkipásztoroknak, és hogy a lelkipásztorok olyan hitelesen tudták átadni a gyülekezeti tagoknak, hogy az lett az eredmény, hogy a mai napig, általában mindig hónap végén kapom meg az egyenleget, de a mai napig szerintem már összegyűlt az 1 millió lejes összeg. Na de ezt fel is használtuk, és fogytán van, úgyhogy mi két szerényebb szállítmányra futja az erőnkből, és ez volt az indítéka annak, hogy újból meghirdettük ezt a gyűjtést, és én újból szeretném, hogyha ezt az egyházunk, mert erre én büszke vagyok, saját alapból tudná fedezni.
Amennyiben ön is részt vett ezeken az utakon, milyen tapasztalatokkal tért vissza így emberileg?
Ezeket a szállítmányokat teljesen hírverés nélkül, tehát a sajtó teljes mellőzésével bonyolítottuk le, mert a célunk a diszkrét és bibliai alapokon nyugvó segítségnyújtás volt, hogy elég, hogyha a titkon figyelő atyánk látja, hogy mit teszünk, nincs szükség itt hírverésre. Az egyik ok a teljes mellett az is volt, hogy nem tudhattam, és féltem is attól, hogy az ukrán titkos szolgálatok milyen mértékben okozhatnak esetleg ezeknek az embereknek, akik foglalkoznak a szállítmányok logisztikájával, olyan kellemetlenségeket, amitől meg szerettük volna óvni őket. Tehát a szállítmányokat elkísérni csak vagy kétszer tettem meg, de ennek nem volt sok értelme, mert elszállítottuk egy határmenti magyarországi kistelepülés raktárába ezeket a dolgokat, és azokból a raktárokból apránként szállították át Ukrajnába az ezzel foglalkozó személyek, hát inkább csak egy szeméről beszélhetek, a nevét is elmondom, Badó Norbert, aki sokszor kockáztatta a kényszersorozás veszélyét, mert az embereket fogják meg az utcán, a férfi embereket és a hatköteles korú embereket, és hurcolják el kegyetlenül, könyörtelenül. Tehát ez a csodálatos ember sokszor ezt kockáztatva kicsi mikrobuszokkal átment a raktárba, és amennyi belefért, vitte át. Olyan helyzetben, és erre az idősebbeket nem kell emlékeztessük, hogy ott is a vámszervek különbözőek voltak, és amikor megfelelő személyek voltak a vámnál, akkor ezeket az átviteleket meg tudta ejteni. Sokszor voltam személyesen. Első alkalommal egy nemzetközi nagy egyház szervezet gyűlésén vettem részt, ennek a címe az volt, hogy Ukrajna jövő konferencia, ez Budapesten zajlott 2023-ban, ha jól emlékszem, akkor közösen nem a teljes társaság, de néhányan átmentünk Kárpátaljára, az volt az első, utána magánúton voltam többször is. Ennek a hozadéka az, hogy akiket eddig ismertünk online, azokkal most személyesen is megismertünk. Minden túlzás nélkül mondhatom, bár a szüleim mindig figyelmeztettek arra, hogy óvatosan kezeljem ezt a fogalmat, hogy barát. Na, azt szeretném mondani, hogy barátságok alakultak ki. És a személyes kapcsolat továbbra is a legfőbb alapja ennek az egész tevékenységnek, szinte napi szinten kapcsolatban állunk. És amit elmulasztottam a szállítmányok tartalmánál említeni, pedig nagyon fontos, mikor a nőszövetségi imakönyv megjelent, akkor feltettem a költői kérdést, hogy ilyesmire lenne szükség, meggondoltam, hogy ekkora nagy bajban, és éppen ekkora nagy bajban 4000 példányt kértek. ifjúsági énekeskönyveket is vittünk, tehát ilyen tartalma is volt a szállítmányoknak. Ennek a segítségnyújtásnak van egy olyan vetülete is, hogy a napi szinten való kapcsolattartás egyesekkel, mert nyilván nem lehet mindenkivel, ennek van, és ez megint nagy szó, nem szeretnék visszaélni vele, de úgy érzem, van egy lelki gondozó jellege is. Nem adok nekik okos tanácsokat, nem mondom, mert nem tudhatom, hogy mit kell az adott helyzetben tenni, de nagyon fontosnak látom azt, és úgy veszem észre, hogy számukra is fontos, hogy valakinek ezeket elmondhatják. És alkalomattán el is írják maguk. És tudják, hogy ezt megtehetik bizalmasan, mert olyan belsőséges emberi a kapcsolat.
Milyen kapcsolatban áll az egyházkerület, vagy az egyházkerületnek különböző részei az ottaniakkal? Például hogyan kapcsolódik az IKE, vagy a Válcs irányt hozzájuk?
Az IKE már korábban is kapcsolatban állt a KRISZ-szel, ami a Kárpátaljai Református Egyház ifjúsági szövetsége. Két évvel ezelőtt, amikor megrendezésre került a Válcs irány, már akkor is az IKE-nek volt ez a nagyon elismerésre méltó elképzelése és döntése, hogy egy autóbusznyi kárpátaljai fiatalt meghívott a Válcs irányra, már csupán azért is, hogy kiszakadjanak egy bizonyos ideig abból a számunkra elképzelhetetlenül nehéz és nyomasztó helyzetből, ami nem csak egy felnőttnek és egy idősnek, hanem egy ifjúnak, egy gyermeknek is rettenetes. Az itteni, úgymond szabadon élő erdélyi és nem csak erdélyi református fiatalokkal való együttlét során feltöltődhessenek, mint fiatalok ifjú energiával, és mint keresztények Isten lelkével. Akkor a diakóniai labból támogattuk ezt az utaztatást és ellátást, az IKE-nek 2026-ban terve egy 50 fős csoport megvendégelése. Ez megjelent, ennek a támogatási lehetősége, amennyiben meghallgatásra talál, de már hallom, hogy meghallgatásra talál bizonyos gyülekezetekben, hogy egyházunk tagjai segítsék hozzá ezeket a fiatalokat, hogy az idén is itt lehessenek és köztünk lehessenek.
És hogyan lehet becsatlakozni ebbe az egész segítő módszerbe?
Ez nehéz kérdés számomra, mert sokan úgy értelmezték, hogy 4 év, 3 hónap múltán hírértéke lett ennek a tevékenységnek. Úgy értelmezték, hogy azért kell most kilépjünk a köz elé, hogy fokozzuk az adományoknak az összegét. Az, hogy tájékoztatunk erről, ez természetes, de én annyira bízom benne, hogy van az egyháznak egy olyan tevékenysége is, ami lehet, hogy eddig nem volt annyira köztudott, de már 4 éve, 3 hónapja zajlik. Hát nem arról van szó, hogy most kérjünk pénzt, mert én bízom benne, hogy az egyházunk újból megnyitja, mert a szívét megnyitotta, és amikor a szívek megnyílnak, akkor bajban a zsebek is megnyílnak, és a szükségesből adakoztak. Én bízom benne, hogy ennek sikere lesz. Hogy hogyan lehet csatlakozni? Aki szeretne támogatást nyújtani ennek a munkának a továbbviteléhez, az megteheti online a honlapunkon megjelenő körlevélben feltüntetett bankszámlára, vagy megteheti, és általában faluhelyen ez volt eddig is a gyakorlat, hogy beviszi az illetékes lelkészi hivatalhoz, akkor a lelkészi hivatal felterjeszti az egyházmegyéhez, és akkor az egyházmegye összesíti, az megérkezik a kerületi bankszámlánkra.
Van valami kiegészíteni valója?
Mindig nem győzöm a hálámat kifejezni egyháztagjaink iránt, hogy ezt a munkát lehetővé tették. És mikor mondtam, hogy átvettem a diakoni nőgyosztályt, decemberben nevezett ki az igazgató tanács, februárban már elindítottuk ezt a körlevelet, nem csak erről a körlevélről volt szó. Például 2023-ban volt Szíriában az a földrengés, amely Aleppót is érintette. Akkor is körlevelet írtunk. 25 ezer eurót tudtunk küldeni ennek az aleppói egyházszervezetnek. És ez is önkéntes adomány. Körlevelet írtunk olyan esetekben is, amikor egy nagyon-nagyon költséges, például egy kisgyermeknek a franciaországi kezelése, nem mondom a nevét, hogy ne bántsam a családot. Hihetetlen adakozó kedv mutatkozott az egyházunkban. Ebben látunk az egyházunk jövőjét. Nehéz idők jönnek, ki kell szakadnunk abból a függőségből, hogy mindig a mások adományait költjük el, és a mások adományai alapján tervezzük a jövőnket. Van erő az egyházunkban. És ez az erő ebben a 4 év, 3 hónapos szolgálatban is megmutatkozott, és hiszem azt, hogy folytatása is lesz, mert Kárpátalja számíthat ránk. És nem csak Kárpátalja. Köszönöm szépen!
Az elmúlt percekben Kis Tiborral, az Erdélyi Református Egyházkerület külügyi és diakóniai ügyosztályának előadó tanácsosával beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást! békességet.
Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük. Svéd asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.